Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket e mai szombaton is, hogy folytassuk hittanóráinkat elmélkedve a legméltóságosabb oltári szentség, az Eukarisztia titkáról. Elsősorban meg szeretném köszönni utolsó hittanórámban, hogy helyettesített Lépes Lóránt atyának, mivel más feladatok véget nem tudtam itt lenni a hittanórához, és az elmúlt héten, ugye elmúlt vasárnappal, Isten irgalmasságának a vasárnapjával befejeztük a Szent Húsvétnak, a nyolcadának az ünneplését. Éppen ez a hitünknek a legfontosabb ünnepe, a húsvét ünnepének köszönhetően számtalan sok olyan lehetőséget kaptunk, hogy elmélkedjünk az eukarisztiáról, az oltári szentségnek a titkáról. Ugye ez a mi hitünknek a középpontja, mivel a hitünknek a középpontja a mi Urunk Jézus Krisztus, aki értünk kereszten meghalt, halált szenvedett, és harmadnapra halottaiból feltámadt, és ez van jelen valóságosan az oltári szentségben. Éppen ennek köszönhetően mondhassuk nyugodtan, hogy az oltári szentség a hitünknek a középpontjában áll, mivel magáról, Krisztusról van szó. Ha visszaemlékezünk utolsó hittanóráinkban, a reformáció problémájáról kezdtünk el együtt beszélni. Először Luther Márton tanításáról beszéltünk, valamint aztán szó volt arról is, hogy mi is valóságban az igazi ekumenizmus. Erre boldog John Henry Newman bíborosnak a beszédje is segítettek rávilágítani, rápillantani, hogy a valóságos ekumenizmus azt jelenti, hogy átmélyítsük saját katolikus hitünket, amely magától, Jézus Krisztustól származik, és türelemmel, szeretettel magyarázva ezeket az igazságokat, különös módon imádkozva elosztott testvéreinkért, hogy ezeket meg tudják fogni, és visszatérhessenek az egy katolikus és apostoli anyaszent egyházhoz, amely a mi szeretett katolikus egyházunkban rejlik. Aztán egy kicsit ecseteltük Calvin Jánost is, és ma ezzel fogunk tovább foglalkozni. Említettük, hogy Calvin János, Calvinus, vagy Jean Calvin Picardiában, Franciaországban született 1509. júliusában, Genfben aztán működött, és ott is halt meg 1564. május 27-én. A kálvinizmus atya és Genf reformátora. Tudjuk, hogy mai napig, ha ellátogatunk Genfben, ott található a templom Calvinnak a tanító székével, mondhatnánk így. Aztán nagyon egyszerű jámbor anyjától származott, fiatalként elveszítette anyukáját, aztán tanulmányait Párizsban kezdte, ahova atya küldte tanulmányokra 1528-ban, aztán Orléánban, majd Bourges-be tanult. Humanista hatásra kezdte olvasni a Szentírást és az egyházatyákat. Később rektori székfoglaló beszédet tartott a Párizsi Egyetemen. A beszéd tartalma miatt eretnekség gyanújába keveredett. Bázelbe menekült, és a reformáció híve lett. Itt fejezte be 1535. augusztus 20-án teológiai kézikönyv jellegű Institutio Religionis Christiane című munkáját, amely a francia reformáció fejévé tette őt. Éppen ebben a műben kezdődött meg az, hogy hozzá csatolódott a reformációhoz, és több tévtannak adott helyet. De mik is voltak ezek a tévtanítások? Persze, mivel hűképpen követte a reformátoroknak téves tanítását, radikálisan elutasítsa az oltári szentségben jelenlévő áldozatot, és csak egy csupa étkezésnek hasonlítsa. Ugye erről már szó volt, hogy ezt maga Luther is tette, miről van itt szó? Arról van szó, hogy a szent mise az nem egy áldozat, az nem egy belépés Krisztus kereszt áldozatának a pillanatába, hanem ezt elutasítsa, és csupán egy vacsoráról, egy baráti, mondhatnánk, összejövetelről van szó. Nem lehet többet beszélni az áldozatról. Csak hogyha nincsen áldozat, akkor nincsen, tudjuk jól, megváltás. Mennyire szükségünk van a megváltásra és a megbocsátásra. Tudjuk, hogy az oltári szentségnek a titka nagyon szűk módon van összefűzve éppen a gyónásnak a szentségével, tehát avval, hogy ha mehetünk gyónni, és Isten a szent gyónásban megbocsássa a mi vétkeinket, az csak annak köszönhető, hogy Krisztus értünk meghalt a kereszten. Na és ez a Krisztusnak a kereszt halála, ebben a szent mise áldozaton keresztül lépünk be. Calvin tanítása oda vezet, amit mai napig Úr vacsorának nevezünk, tehát egy egyszerű baráti találkozó, egy étkezés. És ebben csupán a hit által fogadjuk csak magunkhoz Krisztus áldozatát. Tehát már nem egy valóságos áldozatról van szó, de mivel én hiszek benne, akkor befogadom. Ha nem hiszek, akkor nem fogadom be. De tudjuk, hogy valami, ami valóság, az nem a hitemtől függ. Én nem azért látok most itten szembe magammal két széket, mert hiszek benne vagy sem. Azért látom őket, mert valóságban itt vannak. Ha szentmisén részt veszek, tudom, a hitnek köszönhető, hogy valóságosan ott van Krisztusnak a keresztáldozata. Vagyis Krisztus keresztáldozata vagy ott van, vagy sem, de az nem attól függ, hogy mennyire hiszek vagy sem ebben. Calvin számára az oltári szentség egyszerűen annak a folytatása, ami az Ószövetségben volt jelen az áldozatokban. Tehát nincs itt semmiféle kvalitatív különbség az között, hogy milyen jellegű ez az áldozat. Egyszerűen úgy, ahogy volt a Ószövetségben áldozat, úgy van az Új Szövetségben is, a különbség az, hogy ezt Krisztus tette meg. De mink csak valamilyen módon valami szimbólumokat teszünk, aminek nagyobb-kisebb értéke lehet Isten előtt, de nem egy valóságos áldozatról van szó, olyan áldozatról, amely annyira méltó, hogy képes megfizetni a mi bűneinket. Az az áldozat, ami az Ószövetségben volt, csupán folytatódik Calvin számára valamilyen más módon. Calvin számára a katolikusok miséje egy szentségtörés. Aztán még folytathatnánk, Calvin tanításában Krisztus az, akit az Atya választott, nincs szüksége utódokra, amennyiben Krisztus az egyetlen igazi főpap. Tehát itten Calvin megtagadja a papságnak a szentségét is, tehát mondhatnánk, a papságnak a küldetését megtagadja. Máshol azt írja, ha hinnénk abban, hogy a misének áldozati jelene van, megfeledkeznénk a keresztáldozatról. Tehát Calvin szerint mink katolikusok, mert hiszünk abban, hogy a szentmisében Krisztus áldozata jelen van, ennek köszönhetően mink megfeledkezünk arról, hogy Krisztus keresztáldozatot hal meg. Érdekes lenne jobban utána kutatni, de szerintem mindenkinek parasztészel egyértelmű, hogyha lássa és ismeri a liturgiát, a katolikus liturgiát, és ha ez tényleg hű módon van betartva, akkor ez minden egyes pontjában arra utal, hogy Krisztus kereszt áldozatot mutatott be. Régi, gyönyörű miseruháinkon, most már sajnos mindenféle modernságok, amik eltérnek ettől a hagyománytól, léptek be egyházunkban, de ha megnézzük régi gyönyörű miseruhákat, gyönyörű módon lássuk kereszteket kiábrázolva, amely arra mutat rá, hogy a pap személyében Krisztus adja magát áldozatul az oltáron. Mielőtt mondhatnánk, hogy a valamilyen fura módon az történt meg, hogy a pap a hívekre néz a Szent Mise közben, de mikor még a pap egy irányba imádkozott a hívekkel, és éppen ő volt az első helyen, tehát az, aki mintha vezetné szimbolikus módon a nyájat, akkor az oltárra, amikor néztek a hívek, éppen a papnak a miseruháján kiábrázolt keresztet láthatták, vagy esetleg úrfelmutatáskor egy másik keresztet, amely éppen az oltárnak a közepén kimagasló helyen volt elhelyezve. Tehát a valóságosan katolikus liturgia minden egyes gesztusában már csak ezekben a szimbólumokban arra utal rá, hogy Krisztus keresztáldozatáról van itt szó. Másrészt itt vannak a szavak, a Szent Misének a szavai. Tudjuk jól, hogy a római kánon tele van olyan kifejezéssel, amikor áldozatról beszél. És itten gyönyörűen erről együtt elmélkedtünk néhány hónappal ezelőtt, átmélyíti azt a Krisztus áldozatának a tanítását, amely jelen van a zoltári szentségben, a Szent Mise áldozat bemutatásában. Kedves testvérek, még mielőtt folytatnánk néhány pillanat erejéig, konkrétan még Ulrich Zwingliről, a harmadik említett úgynevezett reformátorról beszélnénk, akkor azt szeretném mondani, hogy van lehetőség kérdezni, vagy hozzászólni ezekhez a témákhoz, és ezt meg lehet tenni a 00-421-35-772-72-72-es telefonszámon. 00-421-35-772-72-72-es telefonszámon lehet ezt megtenni. És tehát Ulrich Zwingliről beszéljünk, harmadik helyen, Wildhausban, Svájcban született 1484. január 1-én és 1531. október 11-én hunyt el. A Einsiedelben volt lelkipásztor, és itten éppen 1516-ban kezdett a szószékről a Rotterdami Erasmus reformprogramjának szellemében beszélni. Zürichben, a Grossmünsterben plébános föllépett a búcsú prédikátor Sanson ellen, folyamatosan magyarázta Luther szellemében Szent Máté evangéliumát, és 1522-ig úgy látta, hogy a lutheri felfogás és Erasmus reformprogramja összeegyezthethető. Eleinte nem vallotta meg, hogy Luther követője, de 1522-ben kezd prédikálni a kötelező böjt ellen. Ideái között szerepel azoknak a ellentmondása, mint a celibátus és a szentmise megszüntetéséről beszél. Számára a szentmise nem a Krisztus áldozatának megújítása, hanem csak egy csupa megemlékezés, tehát már nem Krisztus van jelen, nem az ő áldozata újra, ez a idea folytatódik, hanem csupán mink megemlékezünk, ugyanazt tesszük, amit valamikor Krisztus tett, valamilyen módon mondhatnánk, valami színdarabon vagyunk részt. A De Canone Missa Epicyresis művében 1523-ban így szól. Krisztus az utolsó vacsora alatt egy megemlékezést alapított, amelyben azt parancsolja, hogy egyék, ne ajánlják fel őt. Tehát egy étkezésre akar ráerőszakolni Krisztus szavaira, nem arról lenne itt szó, hogy Krisztus magát ajánlja fel. Drága testvérek, nagyon érdekes ezen elgondolkozni, mert mikor az utolsó vacsora szavairól beszéltünk a római kánonban, akkor 16. Benedek pápa gyönyörű katekézisére is utalva arról volt szó, hogy ugye az utolsó vacsoránál Krisztus azt mondja, vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely értetek adatik. Tehát, mivel Krisztus, mint hiszünk benne, hogy valóságos Isten és valóságos ember, Krisztusnak, mint Istennek, teremtő szavai vannak, hiszen Szent Pál is leírja, ő általa, ő vele és ő benne volt minden alkotva. Tehát mit jelent ez? Ha Krisztus Isten és alkotó szavai vannak, akkor mikor erről beszéltünk, 16. Benedek pápa szavaival, mikor azt mondja, ez az én testem, vegyétek, ez nem egy előszimbóluma annak, ami aztán bekövetkezett nagypénteken. Krisztus azért, mert azt mondja, akkor az már ott van most, az az áldozat már ott van. Ennek köszönhetően már, ha a római kánont imádkozzuk nagy csütörtökön, akkor azt imádkozza a pap ma, amikor Krisztus Urunk kereszten áldozatul adta önmagát. Azt mondja, hogy ma, nem azt mondja, hogy majd holnap fogja, mert Krisztus Isten, valóságos Isten és valóságos ember, és ennek köszönhetően ha valamit mond, az avval alkot. És ha valaki tehát, mint Zwingli, azt állítsa, hogy Krisztus azt parancsolja, hogy egyék ne ajánlják fel, nem veszi észre ezt az összefüggést, itt újra avval találkozunk, és ha konzekvenciókba visszük azt, amit a reformátorok tanítanak, akkor ezért is mondhassuk, hogy negálják, azt mondják valamilyen módon, Krisztus nem valóságos Isten. Tehát mondhatnánk, hogy az első századoknak a ariánus, gnosztikus eretnekségei térnek vissza. Mi véget fontos ez? Mert valamilyen módon a reformációnak a ideológiája első évszázadok tévtanítását, a gnoszticizmust veszi át, és ezzel a reformáció valamilyen módon előre készíti, azt ezért is nagyon helyes mondani, hogy a reformációval kezdődik az újkor, de ez nagyon negatív jelleme van, mert a reformáció előkészíti a francia forradalmat, és ennek köszönhetően azt, amit mai napig szenvedünk Európában, az, hogy már nincsen rend, ezt a mindenféle liberalizmust, amitnek tanúi lehetünk, ez éppen a reformációnak a konzekvenciója. Erről persze nagyon sokat lehetne beszélni, egész könyvek vannak erről leírva, ahol ezt gyönyörűen bemutassák szakemberek, történészek és filozófusok, de persze ez már egy más téma. De, drága testvérek, éppen ez, amiről beszéltünk az elmúlt hetekben, elmúlt hittanóráinkban, annak a felfogásában segíthet, hogy mennyire radikálisan eltérő a katolikus hit a protestáns hittől, a protestáns hitvallásoktól. Tehát tényleg, hogy csak valóságos ekumenizmusról akkor lehet szó, ha mink azt hirdessük, amit Krisztus nekünk adott, és mai napig ez nekünk megmaradt a katolikus egyházon keresztül, mint a mi hitünknek a tárgya. Itten másról nem lehet szó. Nekik teljesen eltérő a hitük az oltári szentségben. Ez tényleg valami abszolút eltérő. Az valami olyasmi, mint ha a Földöt a nappal hasonlítanám össze, amíg tudjuk, hogy a nap egy csillaga, még a Föld az egy bolygó. Valami, ami összehasonlíthatatlan. Evvéget teljesen eltérő a mi hitünk az ő hitüktől. És ez arra segíthet minket, hogy hálát adjunk a jó Istennek, hogy a katolikus egyházban lehetünk, katolikus egyházban lehetünk megkeresztelve, és hogy tényleg az, amit Krisztus valamikor tanított, az a mai napig megvan tartva ennek köszönhetően. Zwingli, a zürichi református számára Krisztus az oltári szentségben csak jel formájában van jelen, tehát nem valóságosan van jelen, hanem mindegy jel, mintha én most ránézek itten Krisztus irgalmasságának festményére a stúdióban, és ez tényleg csak egy jel. Csak hogy mink tudjuk, a oltári szentségben Jézus Krisztus ugyanúgy van jelen, mint most én itt jelen vagyok fizikailag a stúdióban. Mivel Krisztus teste a mennyországban van, mondja Zwingli, nem lehet realiter, de eszenciáliter, tehát valóságosan jelen a Földön is állítsa. Drága testvérek, ahogyan ez már többször szóba került, mindig, mikor az egyházban valami veszély érkezett a hitre, a pápának az a küldetése, hogy erősítse a hitben, és azt a Krisztustól adott hitben testvéreit, evvégett a pápa, mind az egyháznak a feje, egy zsinatot hívott össze, és ez többször megtörtént a egyház történelem során. Ugyanezt történik éppen a reformáció alkalmával is, mikor meg lesz hirdetve a tridenti zsinat. Németországban a reformáció mozgalma az egyháztól reform zsinatot követelt. Hetedik Kelemen azonban ellenezte az egyetemes zsinat összehívását, amit 1529 óta 5. Károly császár is sürgetett. Itt is láthassuk, drága testvérek, hogy habár pápáról van szó, néha valamilyen módon laikus személyek is, mint maga a császár, jobban megláthassák azt a kényszert, hogy az egyháznak tanítania kell, az egyháznak erősíteni kell a hitben a hívőket. Evvégett nagyon érdekes ezeket a összekötéseket látni. Miután az augsburgi birodalmi gyűlésen a megegyezés meghiúsult, majd harmadik Pál a császár nyomására 1536. június 2-án összehívta Mantovába az egyetemes zsinatot. Az 5. Károly és 1. Ferenc francia király között kitört háború azonban megakadályozta a zsinat május 23-ára tervezett megnyitását. A pápa 1536. október 8-án elrendelte a zsinat áthelyezését Vicenzába. A kezdeményezés azonban kudarcot vallott a résztvevők csekély száma miatt. A háború befejezése után az 1541-es regensburgi vallási tárgyalások kudarca miatt a pápa 1542. május 22-én Tridentbe hívta össze a zsinatot. Ám az újabb háború miatt 5. Károly és 1. Ferenc között a zsinat felfüggesztésére kényszerültek. A krépi békét követően 1544. szeptemberében megnyílt az út a zsinat újbóli összehívására. Ami 1544. november 30-án a letári Jeruzsálem bullával valósul meg. A zsinat csak 1545. december 13-án nyílt meg, tehát egy évvel később, és csak katolikusok voltak jelen. 1546. júliusa óta folyós Malkaldeni háború közeledése elől a zsinatot 1547-ben március 11-én Bolognába helyezték át, és harmadik Gyula pápa 1550. november 14-én a Cum ad Tollenda bullájával elrendelte a zsinat visszatérését Tridentbe, ahol 1551. május 1-én nyílt meg a második tridenti ülésszak. 1552 óta Tridentben megjelent protestánsokkal az egyesülési tárgyalások elakadtak, amikor a zsinat 1552. április 28-án Móricz Szász választó fejedelem felkelése miatt ismét felfüggesztette tevékenységét. Különféle politikai zavarok után 4. Pius ad Ecclesiam Regimen bullájával 1560. november 29-én a zsinat folytatását rendelte el, melynek harmadik tridenti ülésszaka 1562. január 18-án nyílt meg. A tanácskozások 1563. december 4-én befejeződtek, ünnepélyes keretek között. A zsinat 4. Pius Benedictus Deus bullájával 1564. január 26-án megerősítette határozatainak értelmezését és végrehajtását. 1564. augusztus 2-án egy bíborosi kongregációra bízták. Ennek rendelkezése és határozatai képezték a kánoniok alapját 1917-ig. A zsinati határozatok messze nyúló hatása érvényesült az 5. Pius által kiadott katekizmusban 1566-ban, a római breviáriumban 1568-ban és a római misekönyvben 1572-ben. Nagyon röviden ennyi, néhány szó erejéig a tridenti zsinatról beszélve, amely a reformátorok tévtanára hibás tanítására reagált, és a következő hittanórákban éppen ezekkel fogunk mélyebben foglalkozni, még a jövő héten egy pillanatra visszatérünk a zsinat történelméhez, és aztán néhány fontos tanításához, amely az oltári szentséget illeti. Ma már kitöltöttük a nekünk szánt időt, és ezért meg szeretném köszönni budapesti technikusainknak is a közreműködést, valamint Csepregi László technikusunknak is a segítségét itten, Észak-Komáromban. Mindenkinek egy áldott szombati napot kívánok, jó magamot imáikba ajánlom, és használjuk ki ezt a mai napot is, hogy hálásak legyünk a Jóistennek katolikus hitünkért, hogy tényleg hűk maradhassunk, és jobban tudjunk átmélyülni ebben az ajándékban, amelyet magától, a mi Urunk Jézus Krisztustól kaphattuk a keresztségben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lubomír Urbáncsok teológussal.